Ez a Tóra heti szakasz a T12 tanház tanfolyama. Előadásainkon Zoomon élőben is részt vehetsz, ha jelentkezel az info@t12.eu címen, vagy a t12.eu weboldalon keresztül. A forrásokat is a weboldalunkról letöltheted. Támogatni szeretnél bennünket? Írjál az info@t12.eu címre.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 5782-es év Nissan Havának első közös tanulásán. Mai előadásunknak az a címe, hogy szabad szembeszállni a gonosszal, vagy szembeszállni a gonosszal. Egy kis PPT lesz, ami majd így illusztrálja ezt a mai előadást. Igen, itt olvasható a cím. És akkor, amit érdemes itt elmondani bevezetésképpen, hogy ez a mai tanulás, ez alapvetően egy talmudi szöveghez kapcsolódik. Majd ahhoz a talmudi szöveghez, az lesz így a fókuszában, amelyik itt látható a nyitó oldalon, ez a Megilla traktátus 6b oldalán olvasható, nem egy hosszú szövegről van szó, és ezt a szöveget fogom bizonyos kommentárokkal, meg közvetítésekkel kiegészíteni. A szöveg az úgy indul, hogy egy talmudi mesternek, Rabbi Yitzhaknak egy kijelentésével kezdődik, egy elég határozott kijelentéshez. Azt mondja a szöveg, hogy imra itarassá, sehassá ámesza heket ló, altit garebó. Ez annyit tesz, a talmudi szöveg azt mondja, hogy ha látsz egy gonoszt, akinek szó szerint az óra játszik, ezt az óra játszik kifejezést, ezt úgy szoktuk fordítani, hogy aki jó szerencsének örvend. Tehát egy olyan róse, aki olyan jó paszban van, jól mennek a dolgai, ne szállj szembe vele. És ezt meg is indokolja a szöveg, se ne már, mert ahogy írva van a Zsoltárokban, áltit hár bámereim, ne szállj szembe a gonoszszal, vagy gonoszokkal egészen pontosan. És az, hogy ebben a gondolatban tovább menjünk, majd egy picit nem árt erről az egész gonosz fogalmáról behatóbban beszélnünk. Ez leginkább akkor szokott előjönni így év közben, amikor Rosh Hashanára készülünk, és azt az ismert talmudi legendát szoktuk idézni, hogy három könyv nyílik ilyenkor az égben, egy a gonoszoknak, a teljesen gonoszoknak, egy a teljesen cadikoknak, és egy a közepeseknek. A Rambam, a Maimonides azt mondja, hogy az élet könyvébe való beiratás szempontjából az számít igaz embernek, akinek több micvája van, mint bűne. Rásának, azaz gonosznak, éppen akinél pont fordítva van a helyzet, ugye több bűne van, mint amennyi jó cselekedete, és a közepesek talán ebben a halmazba tartozunk a legtöbben, pedig azok, akiknek az ítélete Jom Kippuri felfüggesztésre kerül, és az ő tetteiket egyensúly jellemzi. És ezt nem lehet így százalékosan, hogy pont 50 jó és 50 rossz dolgot csinált egy évben, de úgy nagyjából egészéből egyensúlyban vannak a jó és a rossz cselekedetek. Ugye ez, ebből a közelítésből, és ez ennek az egésznek lehet az indítója, az kiderül, hogy a gonosz fogalma, legalábbis akiről Rosh Hashanákkor beszélünk, az nem egy olyan embert jelöl, vagy nem egy olyan viselkedés mintát jelöl, amit a kizárólagosság jellemez, hogy valaki, aki csak rossz dolgokat csinál, hanem egyszerűen, hogyha úgy tűnik az az összbenyomás róla az égi bíróság előtt, hogy több rosszat tesz, mint jót, akkor már belesodródik ebbe a kategóriába, ebbe a gonosz kategóriába. Rav Yitzhak Hutner nevű mesterünk arról beszél, hogy az igaz, a gonosz és a közepes jelzők sem az ember által elkövetett vétkeknek a mennyiségéről szól, sőt, még csak nem is azoknak a súlyáról. Azt mondja a rabbi, hogy ez nem lenne logikus, hogyha a mennyiség kérdést, vagy a bűnök súlyosságának a kérdése jön elő, mert ez azt jelenti, hogy egy ember egy pillanat alatt gonosz lehet, és a következő pillanatban meg igaz. Tehát csinál valami
látványt.
Nem őkkel meg tudod ezt oldani? Hogy
igen, hallgat? Próbálom mindjárt, hogy akkor másodperc, mert még nem hangos éve, nem hallgatottam. Pillanat.
Egy másodperc, akkor addig...
Igen, állíts meg, Léci. Igen, mindjárt akkor megnyomom, hogy mutol, és akkor add vissza a hangot magadnak.
Ah, így lesz. Jó, és akkor folytatjuk. Igen. Szóval, hogy akkor, hogyha a cselekedeteknek a mennyisége, vagy a súlya határozná meg a dolgokat, akkor nagyon gyorsan lehetne egyik kategóriából a másikba átkerülni. Hogy alapvetően valaki nagyon-nagyon sok rossz dolgot hajt végre az évben, és akkor egyszer csak megetett mondjuk 100 éhezőt, ami egy látványos jó cselekedet, és akkor hirtelen dacára annak, hogy mennyi mindent csinált előtte, hirtelen átsodródna a cadik kategóriába, és fordítva. Hogyha valaki sok jó dolgot csinál, de csinál egy látványos rosszat, akkor az is kategóriát ugrana. Azt mondja, hogy szó nincs erről. Valójában ezek a kifejezések, ez a gonosz, meg a cadik, meg a közepes, ez a gonoszsághoz és a jósághoz való viszonyunkról szól. A cadik, az igaz ember, egy olyan személy, aki tudatosan hoz egy döntést, hogy olyan életet fog élni, amiben többnyire érdemek vannak. És hogyha ennek az embernek egy adott napja nem sikerül kifejezetten jól, és mondjuk elkövet hibákat, vétkeket, és hát többet, mint ahány helyes dolgot azon a napon, attól ő még igaz ember marad. Hogyha valaki általában, hogy egy egyszerű példát mondjuk, általában egy nyugodt ember, vagy úgy gondoljuk, hogy egy nyugodt ember, akkor hogyha néha elveszti a türelmét, attól még a nyugodt jelzőt továbbra is lehet használni vele. Körülbelül ilyen a dolog. A gonosz az pont fordítottja az igaznak. Ugye egy olyan emberről beszélünk gonoszként, aki meghatároz magának egy követendő utat, és ebben a követendő útban ebben túl sok köszönet a külvilágnak nincsen. Leginkább a saját szempontjai érvényesülnek, és ezt elég következetesen gonoszul viszi végig. De hogy mi a helyzet akkor a közepesekkel? A Refutner azt mondja, hogy az ilyen ember követel jó és rossz dolgokat egyaránt, de egyiket sem a korábban magának megszabott úton haladva, hanem a cselekedeteit azt egyfajta véletlenszerűség jellemzi. És ezért is nem dől el a sorsa Rosh Hashanah napján, és ezért kerül felfüggesztésre a döntés Jom Kippurig, mert ebben az időszakban neki tudatosan érdemeket kell szerezni, hogy ezt a közepes és esetlegességen alapuló attitűdjét maga mögött hagyja, és onnantól próbáljon meg így a cselekedetei mögött több rendet, több tudatosságot elképzelni. A Rambam mondja a megtérésről szóló művében, a Hilchot Tsuvában, hogy a megtérés engesztelés szerez minden bűnre. Ha valaki gonosz volt egész életében, de megtér az utolsó napon, az égi bíróságon nem emlékeztetik egy szóval sem a gonoszságára. Ezt nem árt itt emlékeznünk arra, hogy ezek csak az Isten ellen elkövetett vétkekre igazak. Az emberekkel rendezni kell a konfliktusokat, és hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy azt ugye az ember nem tudja, hogy melyik is az utolsó nap, amikor egyáltalán módja van arra, hogy megtérjen. És tekintettel arra, hogy nincs meg ez az információnk, ezért a megtérésnek, ha valakinek ilyen szándéka van, annak egyetlen ideális időpontja van, és ez a ma, a mindenkori ma. Ugye akkor, hogyha azt látjuk, mert valahogy úgy alakul, hogy azt mindig könnyebben látjuk meg, hogyha egy embertársunk indul el valami rossz irányba, esetleg a cselekedeteiben több a helytelen, mint a helyes, vagy mondhatjuk, hogy ezt a gonosz utat, ha nem is választja, de afelé sodródik, akkor van egy olyan kötelességünk a Tóra alapján, hogy az illetőt figyelmeztetnünk kell. Ugye a Mózes harmadik könyvében fedve fed, vagy mindenképpen fed meg a te testvéredet, kifejezés áll. Most ezzel kapcsolatban írja a Ramhal nevű mesterünk, hogy gyakran előfordul, hogy valaki kifejezetten rossz időben vagy rossz helyen kritizálja a vétkeseket, és hát, hogy ügyet sem vetnek arra, amit mond. Akkor, hogyha valaki egy ilyen kritikát megfogalmaz, az általa gonoszság felé sodródó felebarátja a testvére felé, akkor tulajdonképpen előidézője lesz, hogy még jobban megerősödjenek a gonoszságukban, mondja Ramhal, és hogy további bűnök egy elkövetésével szentségtelenítsék meg Isten nevét. Ez akármilyen furcsa is, de még a legjobb szándékkal is lehet nagyon sokat ártani. Hogyha nem a megfelelő pillanatban, nem a megfelelő módon hangzik el egy kritika, az pont olyan lehet, ahogy így a közbeszédben mondják, hogy olaj a tűzre. És ahelyett, hogy valamilyen pozitív változást hozna, ahelyett, mint egy még mélyebbre taszítja a sok helytelenséget elkövető testvérünket, ismerősünket. Ez egybecseng van a tanulnak egy nagyon jól hangzó, de hát nagyon nehezen megtartható kijelentése. Azt mondja a Jevámot 65b alatt a Talmud, hogy ahogy micva az embernek szólni ott, ahol meghallgatják, ugyanúgy micva nem szólni, ahol nem hallgatják meg. Most ez egy nehezebb ügy, mert hát ezt föl kell mérni, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. Hogy vajon azok, akik ott vannak mellettünk, azok figyelni fognak, ha figyelnek is, akkor van-e esélye annak, hogy elfogadják az észrevételeinket, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e úgy megfogalmazni az észrevételeinket, ahogy szeretnénk. Szóval több szempontból is nehéz ügy. De azért az elmondható, hogy van a beszédkényszer, meg van a mondani való, a fontos mondani valónak a való rendelkezés, és hát, hogy a kettő közti fő különbséget azt az embernek, aki szólni kíván, annak a motivációja, a kavanája jelentheti. És hogyha legalább addig eljut valaki, hogy végig gondolja, hogy érdemes-e szólni egy adott helyzetben, akkor még ezt a talmudi, nagyon nehéz talmudi előírást még nem is tudja maga teljességében megtartani, végrehajtani, de legalább az első lépést azt mégiscsak megtette. És a gonoszokkal kapcsolatban van egy nagyon érdekes megjegyzése a Bálhatúrimnak, méghozzá a Mózes 4. könyvében olvasható verssel kapcsolatban. A vers úgy hangzik, hogy hanem rendeld a levitákat a bizonyság hajlékához. És van ez a bizonyos rendelt kifejezés, ami úgy hangzik, hogy hafkéd, és azt mondja a Bálhatúrim, hogy az egész Tanakhban, a teljes Bibliában még egyszer fordul elő a Zsoltárokban, ahol azt olvassuk, azt a mondatot, hogy rendelj gonosz embert fölé. És jön egy furcsa következtetés, nem tölthet be olyan ember fontos hivatalt, aki nem számít gonosz embernek Isten előtt. Hogy ez vajon mit jelent? Mert ez így, az így kijelentésnek, hogy csak gonosz ember lehet vezető, az elég rosszul hangzik. A Rav Moshe Yair Halevi Epstein megmagyarázza, hogy ezt nem szabad szó szerint érteni. Azt mondja, hogy a Talmudban, a Nida traktátusban azt tanuljuk, hogy a gyermek születése előtt a gyermek lelkét megesketik, és ez az eskü úgy szól, hogy ha az egész világ is majd azt mondja rólad a születésed után, hogy igaz ember vagy, akkor is tekints magadra gonoszként. Az a furcsa megállapítás valami olyasmire vonatkozhat, hogy a szerénységet, a fejlődésnek a vágyát és a lehetőséget, ezt meg kell próbálnunk megtartani, akkor is, pláne akkor, hogyha fontos pozíciót kapunk az életben. Tehát itt érdekes módon ez a gonosz jelző, ez egyben a lehetséges fejlődésnek az útját is jelenti. Miért? Azért, mert hogyha valaki tisztában van a saját hiányosságaival, kvázi gonosz, a szónak természetesen nem abban az értelmében, ahogy ezt általában használjuk, akkor ott van némi remény, hogy belássa a tévedéseit, belássa azt, hogy mi az, amin változtatni kell. Egyszer csak kényszert érezhet, hogy együttműködjön olyanokkal, akik bizonyos részképességekben jobbak nála, és hogy esetleg ez egy vezetőnek is nagyon szerencsés, hogyha ezek a, vagy ez a szemlélet a rendelkezésére áll. A Mózes első könyvének van egy tényleg drámai pillanata, amikor az Izsákról azt írja a túrai szöveg, hogy elhomályosodtak a szemei. Ugye, hogy miért homályosodtak el Izsáknak a szemei, azt arra különböző verziókat mond a kommentárirodalom. Az egyik megjegyzést azt ebbe a megírt traktátusba csak a 28A oldalon egy Rabbi Elazar nevű mesterünk teszi, aki azt mondja, hogy aki egy gonosz emberen rajta felejti a pillantását tartósan, annak elgyengülnek a szemei. Azt mondja, hogy Izsák szemei azért gyengültek el, mert túl sokat nézegette Ézsaut. De hogy azt hihetnénk, hogy ebből nem lehet nekünk tanulni, hiszen Ézsau már nincs közöttünk, de hogy talán mégis. Ugye, hogy ha más nem, akkor annyit, hogy nem szabad túl sokat a szemeinket rajta felejteni, vagyis foglalkozni azokkal a felebarátainkkal, akiket nem szeretünk, vagy akik esetleg megkockáztatható, hogy rósénak tűnnek, mert hogy előbb-utóbb ez oda vezet, hogyha túl sokat foglalkozunk egy róséval, legyen az a magánéletünknek rósé, a szakmai életünknek a rósé, vagy adott esetben a közéletnek egy általunk nem szeretett alakja. Ha túl sokat foglalkozunk vele, akkor az előbb-utóbb a talmudi tanítás szerint a mi szemeinknek az épségét kezdi ki. Úgyhogy nem biztos, hogy érdemes. Amikor egy ilyen kiváló rósénak, egy ilyen virtigli életerős rósénak tűnő barátunk lábán üldözőbe veszi Jákobot, akkor Istentől kap egy parancsot, hogy őrizkedj. Jó, szóval van ez a lábán, ez a gonosz ember, aki üldözi Jákobot, és ő kap egy parancsot Istentől, hogy ne beszélj Jákobbal se jót, se rosszat. Az már első olvasatra is érthető, hogy lábán miért nem beszélhet rosszat Jákobbal. Isten meg akarja védeni Jákobot lábántól, és megtiltja, hogy rosszat beszéljen vele. De miért nem beszélhet vele jót vajon? És erre van egy Rashinak egy válasza, a Talmudot idézi, jelen a traktátus, és ez úgy hangzik, hogy a gonoszoktól származó jó az ártó hatással van az igaz emberekre. Úgyhogy ez megint egy másik közelítése a dolognak, hogyha valamelyik felebarátunkat rósénak véljük, akkor mi érdemes egy olyan távolságot tartani, hogy esetleg még a jó se kerüljön szóba közöttünk, mert hogyha valami jót kapunk tőle a szónak bármilyen értelmében, még talán annak is kontraproduktív, kifejezetten rossz hatása lehet. Egy technikai kérésem van emőkéhez, hogy most te csinálj belőlem kohosztot, légy szíves.
Bocsánat. Hú, micsoda teendők. Miért nem csináltam?
Menj rá a képemre, és a három pontba bökjél bele.
Igen. Pillanat. Egy másodperc. Igen.
És ott kell lenni egy olyan opciónak, hogy kohoszt. Nincs ilyen?
Pillanat, mert igen. Jó, most kohoszt lettél.
Jó. Ja. akkor újra megosztom. Jó. Menjünk akkor tovább. A Jóisten a gonoszokkal egészen furcsán, szeretetteli módon is tud viselkedni. A Mózes 5. könyvében olvasunk arról, hogy a feddések szövegen belül, hogy egy adott pillanatban az elkövetett vétkeink következményeként Izrael számüzetésbe kerül. Most a Jesaja proféta ezt még annyival megtolja, hogy a szétszóratás az nem kizárólag Isten haragjáról szól, és ő úgy mondja ezt, Jesaja 48. fejezetében olvashatjuk, hogy nincs békessége a gonosznak. Azt mondja a Midrás, hogy ez azt bizonyítja, hogy az örökkévaló még a gonoszokat is szereti. Mégpedig azért, mert hogyha szétszórja őket is, akkor ezzel lehetővé teszi, hogy ne legyen harmónia és egyetértés a gonoszok között. Ez miért mutatja Istennek a gonoszok iránti szeretetét? Azért, mert a szó bizonyos értelmében ők maguk is szétszóratásban vannak, és ez a javukat szolgálja, mert akkor nem tudnak egymással szervezetten, együttműködve gonoszságokat végrehajtani, és így sokkal kevesebb bajt tudnak okozni. Hát ebből fakadóan a dolog mögött tényleg ott van Isten végtelen, és még a rósékra is kiterjesztett szeretete. A rósék szeretete ez persze ezáltal a jó embereket is védi, hiszen a gonoszok nem elég hatékonyak, az a jó embereknek jót tesz, meg a közepeseknek is, vagyis a gonoszokat is érdemes szeretni, ha Isten szereti őket, akkor nekünk is, persze kellő körül tekintéssel és távolságtartással, tehát nem napi szintű kapcsolatban. A Talmudban van egy nagyon érdekes kijelentés, Szóta traktátus 41b alatt olvasható ez, egy ilyen igen érdekes kommunikációs tanács. A kommunikációs tanács így szól, Rabbi Yehuda vagy Rabbi Simon ben Pázi tanította, hogy szabad hízelegni a gonoszoknak ebben a világban, amint írva van, és egy Jesaja profétától egy idézet következik, a balgát nem nevezik többé nemesnek, és nem mondják becsületesnek az árokot. Most ebből a Jesaja proféta versből azért nem következne az, hogy szabad hízelegni a gonosznak, de azt mondják a Talmudnak a bölcsei, hogy ez, hogy a balgát nem nevezik többé nemesnek, és nem mondják becsületesnek az árokot, ez majd az Olamhabában, az eljövendő világban lesz így, ebből következik, hogy ez ebben a világban nincs így. Hát ez az indirekt bizonyítás, ez azért keveseket győzött meg, és a folytatásban elég hosszasan és kritikusan beszélnek a hízelgőkről, pláne akik gonoszoknak hízelegnek, azokról a mesterek, és ezek között van egy legalább egy, de inkább két olyan megállapítás, amit érdemes szó szerint is idézni. Az egyik így hangzik, hogy hogy aki hízeleg a másiknak, az végül annak a kezébe kerül. Vagy ha nem az ő kezébe, akkor a leszármazottjainak lesz kiszolgáltatva. Közösségi szinten sem veszélytelen a dolog, tehát hogyha egy adott közösségnek a vezetője úgy dönt, hogy hízeleg a gonoszoknak, ezzel kapcsolatban annyit jegyzett meg 2000 évvel ezelőtt a Talmud, hogy kol édásse jesba nufale szovgolá, hogy a hízelgő közösségek vége diaszpóra számüzetés lesz. Szóval csak óvatosan mindenfajta ilyen hízelgéssel. Legalább ennyire fontos gondolat az, ami egy Dvarim, Mózes 5. könyvében olvasható mondattal kapcsolatban fogalmazódik meg. A mondat úgy hangzik, így írsd ki a gonoszt közepedből, egész Izrael pedig hallja és féljen. A Rav Moshe Teitelbaum azt mondja, hogy ez a közepedből kifejezés arra vonatkozik, hogy az első és legfontosabb, és ez mindenfajta ilyen gonosz keresésnél meg definiálásnál fontos szempont tehet, hogy pusztítsd el a rosszat, a gonoszat saját magadból. Vagyis, hogy törekedj minden lelki erőddel, hogy a saját helytelen tulajdonságaidat, útjaidat változtasd meg, és amikor te magad tiszta bűnöktől mentes leszel, akkor és csak is akkor van arra esély, hogy a körülötted lévőket, a közösségedet, az országodat, amit akarsz éppen, azt meg tud változtatni. Ja, van-e a Réslák Isnak ez a sokat idézett talmudi kijelentése, hogy először önmagadat ékesítsd föl, jó cselekedetekkel, micvákkal, és ha ez megvan, akkor lesz arra módod, hogy másokra is ilyen hatást gyakorolj, vagy hogy egyáltalán megpróbáld. Ugye akkor, amikor meghozzuk azokat a döntéseinket, mert hát ezek ilyen döntési helyzetek, hogy kikkel fogunk szóba állni, hogy kikkel hogyan viselkedünk, hogy azok, akikkel muszáj szóba állnunk, mert hát ilyen helyzetek is vannak, gyakran előjön, hogy egy munkahelyen, vagy egy bármilyen más helyzetben kénytelenek vagyunk valakivel szóba állni, akkor rendkívül nagy jelentősége van a kompromisszumnak. Ugye a kompromisszumnak, ami a zsidó jogban, úgy hívják persze rá, elsősorban a bírósági ítéleteknél jön elő a kompromisszumnak a jelentősége. A bírák kötelesek azon dolgozni, hogy mielőtt megszületne egy akármilyen perben, főleg ugye ilyen anyagi vonatkozású perben a döntés, előtte egymással vitatkozó vagy egymás felé követeléssel élő felek között próbáljanak meg kompromisszumos megoldást kötni. Ugye az a helyzet, hogy közben meg az életben vannak olyan választásaink, amik akár magánéletben, akár bizonyos közéleti kérdésben, amikor ezek a kompromisszumok, ezek nem feltétlenül lesznek olyan hasznosak, mint mondjuk egy jogi esetben. Mert akkor, amikor így tudatosan kötünk a magánéletben, de tehát hangsúlyozom, hogy itt a magánéletet tényleg elég tágan értem, nem feltétlenül csak a párkapcsolati részét, hanem az összes többi magánéletünket érintő szegmest, így kompromisszumot kötünk, akkor annak nagyon sok negatív hatása lehet. Példának okáért meg lehet az a probléma, hogy a kompromisszum által az igényességünk, az elvárásainknak a szintjét csökkentjük le. Meg lehet az a veszélye, hogy egy ilyen kompromisszumos megoldás az valamennyire megkeserít minket, mert azt mondjuk egy adott ponton, hogy mi csak egy ilyen szintre vagyunk érdemesek. Mi csak egy ilyen mélységű kapcsolatra vagyunk érdemesek. Mi csak egy ilyen vezetőre vagyunk érdemesek. És ennek a kompromisszumos megoldásnak meg lesz az a veszélye, hogy valamennyire elkényelmesít. A kompromisszumos megoldás ugyanis ebben az esetben magában foglalja azt, hogy messze nem az ideális embert választjuk ki, akár mondom párkapcsolatra, baráti kapcsolatra, vagy bármilyen más vonatkozásban, nem az ideálist választjuk ki, és még csak olyat sem, aki az ideálist közelítené, hanem olyat választunk, aki az adott körülmények között a leginkább elviselhetőnek tűnik. De valahogy úgy vagyunk kódolva, hogy az ilyen választásaink aztán tartósak lesznek, és folyamatosan a saját korlátainkba ütközünk bele, hiszen a mi választásunk volt, és már a választás pillanatában is volt bennünk egyfajta elégedetlenség. És hogyha ez az elégedetlenség már a választás pillanatában is megvan, akkor nem nagyon életszerű azt gondolni, hogy a későbbiekben az idő múlásával ez a rossz érzésünk ez inkább csökkenne, vagy inkább átváltana pozitívba, mint sem, hogy hát további kételjeink, további rossz érzéseink támadnának. A heti szakaszunknak, Metszóra heti szakasznak van egy ilyen nyitó gondolata, és ebben a nyitó gondolatban szerepel a Toráthá Metszorá, amit héberül úgy fordítunk, hogy a poklosnak a tana, vagy a poklos túrája, hogyha akarjuk. A Hidá nevű mesterünk kérdezi, hogy mivel itt ennek a poklos embernek a megtisztulásáról van szó, miért kell a túra kifejezést is említeni a gyógyulásnak a kapcsán? Azt mondja ő, hogy az egy sokszor hangsúlyozott és ismert rabbinikus elképzelés, hogy aki a lassonhárát, a rossz nyelvűséget gyakorolja, helytelenül beszél, az nem csak azoknak okoz kárt, akikről beszél, hanem saját magának is. És azt mondja, hogy ezeknek a károknak az egyike, hogy minden általa korábban megtanult tóra és végrehajtott micva, annak az érdeme átkerül annak a tulajdonába, aki a Lashon Hará-nak a tárgya volt. Ha valakiről csúnyán beszél sokszor, akkor valaki olyan ember, aki egyébként sok tórát tanult, meg sok micvát tanult, az elveszíti a saját micváit, a saját tóráját, ennek az érdemeit, és ezek az érdemek és a micvák, ezek átkerülnek ahhoz az emberhez, akiről helytelenül beszél. Azt mondja a Hidá a folytatásban, hogy akkor, amikor a vétkes megtér, és bocsánatot kér attól, akiről bűnös módon beszélt, akkor visszakapja azokat a túratanulásból és micvagyakorlásból fakadó érdemeit, amiket Isten már megállapított neki, és amelyeket átmenetileg ugye elvesztett. És hogyha ezzel az elképzeléssel egy kicsit szélesítve eljátszunk, akkor ez talán jelentett egy olyat is, hogyha van egy ember, legyen mondjuk egy politikus, akit ezerféleképpen lehetne jogos kritikákkal, sőt, kell is jogos kritikákkal illetni, hogyha mi a nyelvet rosszul használjuk, és téves szempontok alapján kritizáljuk. Vagy esetleg nem is téves szempontok alapján, de olyan stílusban, amiben nem szabad kritikát megfogalmazni, akkor furcsa módon, indirekt módon lehet, hogy megerősítjük őt. Miért? Azért, mert a saját érdemeink, mivel a nyelvet rosszul használjuk, ezek átmenetileg átkerülnek az illetőnek a birtokába. Ez lehet, hogy csak egy játék a gondolattal, de lehet, hogy nem. Elképzelhető, hogyha nem a megfelelő dolgot mondjuk, valakire, akire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok rosszat el lehetne mondani, de történetesen mondjuk az illető nem antiszemita. És mi azt mondjuk, hogy ő antiszemita, az azt eredményezheti, hogy az összes többi egyébként igaz észrevételünk az egy kicsit súlytalanabbá válik, és hát a rossz nyelvűségnek lesz a részévé, mert valami olyat mondunk róla, mondom, ezer dolgot el lehetne mondani, ami rossz. De esetleg pont ezt, hogy az illető antiszemita, ezt nem. Úgyhogy lehetséges, hogy akkor kaphatnak a szavaink újra egy erősebb, mondjuk szellemi töltetet, hogyha abba hagyjuk a tévesen való kritizálást. Egyáltalán nem biztos, hogy ez így működik, de egy próbát talán megérne úgy általában is, hogy így a beszédet próbáljuk meg helyesen használni. Menjünk egy picit tovább a talmudi szöveggel. A talmudi szövegnek a folytatása úgy szól, hogy akkor, amikor ezzel a bizonyos gonosz emberrel, akinek jól megy a dolga, ezzel találkozol, akkor egy csomó mindent kénytelen vagy elfogadni. Az első része az idézetnek az, hogy el kell tudnod viselni, hogy az illető egy általad nem ismert időtartamon át sikeres lesz. És hát ez nagyon nehéz nézni sok szempontból is, nem feltétlenül az irigységnek a szempontjából, csak olyan indokolatlannak tűnik, amikor egy rósénak olyan nagyon-nagyon jól mennek a dolgai. Még az is megtörténik, hogyha az illetőnek bíróságon kell helytállnia, akkor azt mondja, arra figyelmeztet a Talmud, hogy ott megtörténik, hogy még a bíróságon is, annak ellenére, hogy nincs igaza, annak ellenére, hogy róse, de valahogy furcsa módon úgy alakulhat, hogy a jog szerint is neki lesz igaza, és nem tudsz más csinálni ezzel, mondja, mint hogy ezt fel kell készítened magad, hogy ilyen helyzetek lesznek. Nem szeretned kell, hanem tudnod, hogy ez bekövetkezhet. Sőt, azt is tudnod kell, hogy gyakran az ilyen ember az végig fogja nézni, ahogy az ő ellensége elbukik. Tehát lesznek olyanok, akik ezzel a róséval, akinek a Ámesza helyket, aki jó szerencsének örvend, hogy megpróbálják vele fölvenni a harcot, és ő pedig legyőzi ad akármilyen szellemi vagy fizikai értelmemet csatában azt, aki ellene megy. Hát nem egyszerű. De azért ennyire nem nyugszik bele a Talmud ebbe, amiről itt beszélünk. Van ez a kérdés inni, ami azt vizsgálja, hogy valóban úgy van, hogy nem kell, vagy lehet, vagy szabad akadályozni egy gonosz embert. Hát mindjárt hoz is egy ellenérvet itt a Talmud. Az ellenérvet Rabbi Johanán mondja Rabbi Simon bár Johány nevében, és egészen konkrétan így szól, mutár lehitgarot baresaim ba'olam haze. Szabad szembeszállni a gonoszokkal ezen a világon, és meg is indokolja egy a misléből vett idézettel, se nem, már ez írva van, az vétorá jár előre sá, ve somrétorá jidgarú bám. A Tórának az elhagyói dicsőítik a gonoszt, de a Tóra őrzői szembeszállnak vele. Vagyis egy hagyományőrző zsidó embernek ezek szerint szabad szembeszállni mindenfajta róséval. Igen ám, de hát itt azért mégiscsak keletkezett egy ellentmondás. Itt ez csak úgy tényleg egy illusztráció, hogy amikor az ember szembeszáll a róséséggel, próbáljon pozitívan fogalmazni, tudja azt, hogy egy ilyen róse köd veszi körbe, mint ott a bal felső sarokban azt a mesefigurát, illetve hát, hogy a róse az így elrejti az arcát, mint ahogy ez a bal alsó sarokban is látható, ez csak inkább egy ilyen asszociáció a szöveg kapcsán. A folytatásban azt mondja a talmudi szöveg, vetánja, hogy egy brájtában azt is tanultuk, Rabidosztály bár Matuna már, azt mondja a mester, Rabidosztály bár Matun, mutár lehitgarot bár Seimbálam haze, ő is megerősíti, szabad szembeszállni a gonoszokkal ezen a világon. De miért kell hangsúlyozni, hogy Bálam haze? Azért, mert akkor, amikor látunk egy sikeres embert, akiről nagyon meg vagyunk győződve, hogy az illető róse, akkor amellett, hogy ez egy ilyen igazságtalan és fájdalmas dolognak tűnik, hogy egy róse az miért tud ennyire sikeres lenni, még az is felvetődik, és különbözőképpen megfogalmazható, hogy ezt miért engedi Isten, vagy miért hagyja Isten. Hogy mi lehet az oka ennek, hogy egy ilyen gonosz ember ennyire remekül érvényesülhet ebben a világban. És talán még az is felmerülhet, hogyha valaki nagyon túltenk benne a jirát sem máim, az istenfélelem, hogy azt gondolja, hogy hát ez mégiscsak valamilyen módon, nem is Istennek az aktív akarata, de nincs Istennek ellenére. És hogyha Istennek nincs ellenére, hogy a nekünk rósénak tűnő ember sikeres legyen, akkor ez talán azt is jelentheti, hogy mi az Isten hitünket, az emunát, azt úgy és azzal tudjuk igazolni, hogyha itt a világban a rósékkal nem küzdünk, hanem arra az álláspontra helyezkedünk, amire egyébként többen is helyezkedtek, hogy igen, elképzelhető, hogy az Olam Haze, az a világ, amit élünk, az a róséjé, a gonoszé, de hogy majd az eljövendő világban bizonyára Isten megfizetteti vele az itt elkövetett vétkeit. Ez persze lehet, de itt a Talmud elég egyértelműen azt mondja, hogy szabad, tehát nem kell ezt a gondolatot követni, hanem szabad szembe menni a rósékkal itt ebben a világban is. És itt mond egy új dolgot. Azt mondja, hogyha valaki így azt súgja neked, hogy ne szállj szembe a gonosszal, és ne buzgolkodja bűnt elkövetők ellen, arról tudnod kell, hogy csak az beszél így, akit a lelki ismerete sújt. Tehát ha valaki így nagyon azt mondja neked, hogy ne csináld, annak csak az az oka lehet, mondja a Talmud ennél a fordulatánál, hogy az ilyen ember az fél, hogy büntetést kap az általa elkövetett bűnök miatt, mondja Rási, vagyis egyszerűen lelkiismeret furdalása van, mert tudja, hogy ő sem fogalmazhat meg kritikát, mert ő is elkapható, ő is tetten érhető, őnek is vannak olyan vétkek, amelyek terhelik a múltját, vagy akár a jelenét, vagy akár a lelkiismeretét, és az, aki próbálja az embert lebeszélni arról, hogy ne menjél neki a rósénak, ne kritizáld, próbáld meg elfogadni, próbáld meg belenyugodni. Itt elhangzik ez a gondolat, hogy ez talán valamilyen gyávasságból, vagy a számonkéréstől való félelemből fakadhat. Na most meg is mondja, hogy akkor egyszerűen azt a mondatot, hogy ne szállj szembe a gonoszszal, azt egy kicsit másod kell értelmeznünk. Nem arról van szó, hogy ne harcolj ellene, hanem hogy ne konkurálj a gonoszszal. Ne próbálj meg ugyanazokkal a módszerekkel játszani, mint ahogy a gonosz játszik, mert annak az lesz a vége, hogy te is olyan leszel, mint a gonosz. És ne legyél féltékeny a bűnt elkövetőkre, ne legyen benned az az érzés, vagy ha megjelenik, akkor nagyon gyorsan próbáld meg eltávolítani az érzést vagy gondolatot, hogy féltékeny vagy a bűn elkövetőre, aki ezáltal sikeressé válik, mert onnantól, hogy elkezdesz féltékeny lenni, onnantól megnyitod saját magadnak is a bűn elkövetésnek az útját. Mert előbb-utóbb lehet, hogy eljutsz addig, hogyha az XY tisztességtelenül viselkedik. Akkor, hogyha hasonlóan tisztességtelenül fogok viselkedni én is, akkor talán én is sikeres leszek. Szó nincs arról, hogy nem szabad az ilyenfajta rósékkal tehát vitatkozni, harcolni ellenük, küzdeni ellenük, hanem máshogy kell az egész mondatot, amit olvastunk még a talmudi szövegnek az elején értelmeznünk, úgy kell értelmeznünk, hogy ilyen értelemben nem szabad konkurálni a rósékkal, nem szabad az ő módszerei szerint játszani, de meg se próbálni. Egész egyszerűen van olyan, hogy a jó fiúknak, meg a jó lányoknak az, hogyha megpróbálnak rossz fiúként, meg rossz lányként viselkedni, az nem áll jól. Megtörténhet az, hogy annyira nem áll jól, hogy egy ilyen teljesen testidegen, személyiségidegen viselkedésbe mennek bele, és hát a róse az saját terepen verhetetlen. Tehát, hogyha valaki gonosz, akkor a gonoszságnak a fortéjait jobban ismeri, mint bármilyen fantáziadús és szellemes jó ember, aki megpróbál a róse módszereivel küzdeni, nem fog menni. A Tanakh azt mondja a Mistében, ne legyen szíved féltékeny a bűnösökre, ne legyen féltékeny a szíved a bűnösökre, ennél jobb tanácsot alig ha tudna adni bárki is, mint a legbölcsebb zsidó adott annak idején. De hát keletkezett egy ellentmondásunk, mert volt egy olyan vélemény, hogy szabad szembeszállni a gonosszal, és volt egy olyan, hogy nem. Ezt az elviselhetetlen ellentmondást, ezt meg lehet próbálni föloldani. Ugye Rabbi Yitzhak volt, aki azt mondta, hogy nem szabad szembeszállni a gonosszal, és az a megoldás születik, hogy talán itt arról van szó, hogy a magánélet dolgaiban, személyes dolgok kapcsán. Tehát azt látjuk, hogy valaki rettenetesen gazdag lesz, rettenetesen tisztességtelen módon, és folyamatosan csak gazdagszik, hogy azzal talán Rabbi Yitzhak szavai arra vonatkozhatnak, hogy az ilyen emberrel nem érdemes szembeszállni. Mert annak attól még jól fog menni, és győzni fog a peres ügyekben, és látja az ellensége bukását, és minden bekövetkezik. De ha esetleg egy másik vonatkozását nézzük az életnek, hogyha égi ügyekben viszont szabad szembeszállni. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valaki a micva gyakorlásában, vagy a micva gyakorlása mellett tisztességtelen, akkor a szabad szóvá tenni a Tóra és a micvák védelmének az érdekében. De maga Talmud sem érzi ezt minden értelemben meggyőzőnek, mond is egy másik verziót, hogy esetleg az van, hogy a két ellentmondásos vélemény az mind a kettő ilyen személyes, nem kapcsolatokról, személyes és ügyekről szól, de nincs ellentmondás. Mert elképzelhető, hogy a Breite olyanról szól, aki teljesen igaz. Teljesen igaz. Hát mit is jelent ez a teljesen igaz? Jelentheti azt is, hogy tényleg hibátlan emberről van szó. Ilyenből hát itt a jelenlévők között is tudnék mondani jó párra, de azért induljunk ki abból, hogy nem minden olyan, mint ennek a Zoom-nak az összetétele. Tehát mit is jelentett ez a teljesen cádik? Az, akinek a cselekedetei között nagy a különbség a jó cselekedetek javára a kevésbé jó cselekedetekkel szemben. Szóval azt mondja, hogy lehet, hogy a Breite az olyan emberről szól, aki teljesen cádik, és aki teljesen cádik, az persze, hogy szembeszállhat a gonoszokkal. És a Rabbi Yitzhak meg egy olyan emberre gondolt, aki nem teljesen cádik. Miért? Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk valaki csak egy picit adócsal, mondjuk pici adócsal, finoman, diszkréten. És esetleg e gondolat alapján, hogyha ő egy igazi nagy csalónak neki menne, abból rosszul jön ki. Miért? Mert igaz, hogy ő csak egy icike-picike adócsaló, és nem egy ilyen fajsúlyosabb az ember, de hogy mégiscsak valami hasonló bűn nyomja egy valamelyest az ő vállát is. Lehet, hogy egy ilyesmiről van szó, ki tudja. És eljutunk tulajdonképpen addig, amilyenek talán a lényege. Rav Huna azt mondja, de már Rav Huna Majdiktív idézi Habakuk prófétát, nem a leggyakrabban idézett prófétánk, aki azt mondja, hogy Lamatabid Bogdim Taharis Bevala Rasa Cadik Mimenu. Úgy hangzik Habakuknak a verse, hogy egy Isten felé megfogalmazott fájdalmas sóhaj, hogy miért szemlélsz hűtleneket, hallgatsz, amikor elnyeli a gonosz a nálánál igazabbat. És azt mondja, úgy oldja föl Rav Huna ezt a kérdést, hogy cadik mi menu bolea, cadik gamur eino bolea, hogy a nálánál igazabbat képes a gonoszt legyőzni, de a teljesen igazat nem képes legyőzni. Most ez a politikai választásoknak a vonatkozásában mit is jelenthet Rav Huna szerint mindez? Azt jelentheti, hogyha nem próbálják megtalálni az emberek, akik valakiről úgy gondolják, hogy róse, nem próbálják megtalálni azt az alternatívát, akiben úgy meggyőződéssel hisznek, akire azt gondolják, hogy ő egy jó megoldás, nem azt, hogy kényszer megoldás, nem azt, hogy egy bizonyos helyzetben kicsit talán kevésbé rossz, mint a róse, akkor tévúton járnak. Azért járnak tévúton, nem szerintem, Rav Huna szerint, Isten ments, hogy én ilyen választási helyzetekbe belefolyjak, de Rav Huna azt mondja nekünk így pár ezer év távlatából, hogyha állandóan csak kontraszavazni fogtok, drágáim, akkor annak az lesz a vége, hogy ez mindig rossz lesz. És azért lesz rossz, mert maga a kontraszavazás elveszi az energiát tőletek, hogy egy olyan nőt, vagy egy olyan férfit választatok ki magatoknak, akiben igazán hisztek. Aki cadik abban az értelemben, hogy látványosan több a jó cselekedete, mint a rossz, aki hiteles minden értelemben, aki elfogadható minden értelemben, és hogyha gyakorlatilag mondja Rav Huna, nem én mondom, Rav Huna, azt mondja, hogyha 4 évente nekifuttok valami olyan férfivel vagy nővel, akit egy picit sem becsültök jobban, mint az általatok rósénak vélt illetőt, csak egy picit. Azt mondjátok, hogy kevésbé rossz. Azt mondjátok, hogy az annyira rossz, hogy még ez is jobb nála. Akkor az a helyzet, hogy készüljetek föl arra, hogy a Habakuk prófétának működni fog a kijelentése. Hogy a nálánál jobbat a róse le fogja győzni. Azt nem győzi le, aki hangsúlyosan jobb nála. És aki csak egy picikét kevésbé rossz, mondja Rav Huna, az sajnos bukni fog. A sajnos bukni fog, és nem az a sajnos, hogy ő bukni fog, hanem az, hogyha esetleg túl sok energiát, reményt fektettek kontraszavazásokba. Ezt mondja nekünk a Ráf Kuna. Nem kell vele egyetérteni, de minden esetre érdemes az ő szempontját is tiszteletbe tartani, és esetleg időnként emlékeztetni magunkat, nem csak politikai választásoknál, hanem mindenféle választási lehetőségüknél, hogy próbáljuk meg az életünket ne úgy élni, hogy mindig a kevésbé rosszat válasszunk, hanem próbáljuk meg megkeresni azt minden választási lehetőségünknél. És nem biztos, hogy sikerülni fog, félreértés ne essék. Ahogy az évek múlnak, az ember egyre reálisabban lát egy csomó mindent maga körül, és nem mindig lehet a tökéletes megoldást megtalálni, vagy a tökéleteshez közelítőt. De az a pillanat, amikor az ember ezt föladja annak a reményét, hogy van igazán jó megoldás, és hagyjuk is a tökéletes jelzőt, mert az inkább tényleg a mesében van. De akkor, amikor ezt a reményét föladja, akkor nagyon-nagyon gyengítheti talán saját magát, a saját gondolatait, és hát a saját választásainak is az erejét. Előfordulhat ez. Szóval lehet, hogy ezt üzeni nekünk a Talmud, hogy próbáljunk meg nagyon körültekintőek lenni, próbáljunk meg kompromisszumokat kötni az életben, amikor szükséges, de a lehető legkevesebb kompromisszumot megkötni a saját döntéseinkben, választásainkban, mert hogy talán akkor nem jövünk ki jól, és már megint csak Ráf Kunának meg a Habakuknak lesz igaza. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmeteket.
A T12 tanház közössége sok érdekes tanfolyamot tervez indítani a következő időben különböző előadókkal. Amennyiben támogatni szeretnél egy sorozatot, vagy egy-egy adást dedikálni valakinek a felgyógyulására, vagy a járszájtra, írjál nekünk az infókukat t12.eu e-mail címre, vagy keresd fel a t12.eu weboldalt.